nagyon sok ilyen nyersanyagban látszanak komoly vételek, olyannyira, hogy például az arany már 2020. augusztus óta nem volt ilyen túlvett, mint most. Keresik a sztorikat a befektetők,
mindenek előtt egy szolgálati közlemény. Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre a hazai befektetési piac legrangosabb eseménye, az alapkezelő klasszis díjátadó. Köszönjük a szavazatoddal az Akkord alapkezelőt és munkatársait, Gyurcsik Attillát és Tunkli Dániel támogatod. Szavazni a leírásban található linken lehet. Szia Tomi!
Szia Ricsi!
Kezdjük is rögtön a forinttal, amivel tulajdonképpen jó híreink vannak, ha lehet így fogalmazni a 392 forintos árfolyammal kapcsolatosan.
Igen, voltak nehéz napjai a forintnak, amihez belföldi és külföldi dolgok is hozzájárultak, és mind a két területen volt némi javulás az elmúlt tulajdonképpen 24 órában. Egyrészt volt egy érdemi dollár gyengülés, ami ugye általában a fejlődő piaci eszközök iránti keresletet növelte, és a forint azért kiemelten szerepel ezen a listán ilyenkor. Ezentúl jött egy külkereskedelmi mérleg adatunk is, ami havi szinten 1,6 milliárd eurós többletet mutatott. Ilyen magas még soha nem volt ez, ami azt is jelenti, hogy a külkeregyenlegünk pozitív, a devizakereslet nem annyira erős. Ennek egy része az, hogy az import alapvetően alacsony, de ez mindegy is, deviza szempontból ez egy fontos dolog, segít stabilizálni a forintot. Ezen két tényező hatása az, aminek köszönhetően visszaerősödtünk ide a 392-es, vagy akár már az alatti szintre. A továbbiakat szerintem alapvetően az amerikai hozamkörnyezet és az esetleges hazai hírek határozzák meg. Ez most nekem egy ilyen semleges zóna, tehát ezzel úgy nehéz mit kezdeni.
Még bemondanám, hogy az adásunkat április 4-én délelőtt 10 órakor vesszük fel, és térjünk is át akkor rögtön a globális tőkepiacokra. Majd kicsit így rendhagyóak leszünk, mindig az amerikai részvénypiaccal nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, de erre szerintem érdemes most néhány szót azért mondanunk róla, de ezentúl sokkal-sokkal érdekesebb dolgok vannak szerte a világban.
Igen, beindult egy óriási vétel a nyersanyagpiacokon, vagy legalábbis azoknak bizonyos szegmenseiben, konkrétan a nemesfémek piacán, illetve egyes ipari fémeknél, például a réznél, és akkor ehhez még hozzá lehetne csatolni az olajat, ami szintén nagyon szépen emelkedett. Tehát összességében ezt úgy hívják ilyen csúnya szóval, hogy egy ilyen reflációs környezet van, tehát amikor mint hogy az infláció kialjazna, és azért inkább az inputárakat tekintve inkább majd emelkedés jöhetne. Emögött nagyon sok momentumvétel van, nagyon sok technikai jellegű vétel, tehát nem mondanám azt, hogy egyértelműen ez csak a várt gazdasági fellendülésnek a jele, főleg nem az aranynál, ami inkább egy ilyen menekülő eszköz. A lényeg az, hogy nagyon sok ilyen nyersanyagban látszanak komoly vételek, olyannyira, hogy például az arany már 2020. augusztus óta nem volt ilyen túlvett, mint most. Tehát ezek komoly dolgok, úgyhogy ez a termék, ha valaki megnézi a grafikont, akkor mondjuk egy hónappal ezelőttig a kutyát nem érdekelte, mindenki a bitcoinnal foglalkozott, mint mondjuk egy ilyen biztonságos eszközként kezelt termékkel, és akkor hirtelen most a bitcoin megállt, és átváltottak az aranyra a befektetők.
Mint a technológiai részvények és a hagyományos részvények, tehát én ezen szoktam viccelődni, hogy gyakorlatilag egy ugyanolyan switchet látunk a bitcoin felől az arany irányába.
Igen, hát két dolog táplálja ezt. Egyrészt van egy ilyen, hát kicsit már ilyen világháborús hangulat a nemzetközi politikában, aminek a végét tényleg nehéz megmondani, de az biztos, hogy ugye, ahogy Pelikán elvtársnak mondták a tanúban, a nemzetközi helyzet fokozódik, és ilyenkor azért az arany iránti kereslet növekedni szokott, és akkor hirtelen a reflektor rá irányult erre a termékre. A másik az a rendületlen hit, ami egyébként nem is megalapozatlan, hogy az amerikai adósságpálya annyira fenntartatlan, hogy nem sokára a Fednek kötele lesz majd monetizálni az államadósságot, ez magyarra lefordítva azt jelenteni, hogy a mennyiségi szigorítás helyett ismét majd kötvényeket kellene vásárolnia, és hát egy ilyen pénzmennyiség bővülés pedig nyilván jó egy ilyen terméknek, mint az arany. Tehát ez a két sztori az arany piacán, és akkor erre csatlakoztak fel a Momentum vevők, ami egyébként azt gondolom, hogy nem is egy rossz történet jelen pillanatban, de rövid távon nézve azért erősen túlvetcsáltot látunk.
És akkor térjünk is rá a fekete aranyra, a másik aranyra is, mert azért az viszont kezd egy kicsit, ha nem is fenyegetően hatni, de azért hétről hétre kerül feljebb, itt 4,5-5 hónapos csúcsokat látunk az árfolyamban, és azért a Fed számára a nagy jegybankok számára azért ez egyre inkább egyfajta kis árnyékot kezd vetni.
Igen, ugye korábban mindig a maginflációval foglalkoztak a jegybankok, mert az energiaárak azok lefelé is, meg felfelé is gyorsan változnak. Most sajnos felfelé változnak gyorsan, és egy ilyen helyzetben, amikor a gazdaság viszonylag jól teljesít Amerikában, és ugye vegyes számok jönnek ide, jelen pillanatban semmiképpen nem lehet durva lassulásról beszélni még, és egyébként a benzinárak emelkednek, egyébként az üzemanyagáraknál még a marginok is tágultak, tehát egy nagyon durva áremelkedés kezd kialakulni, egy ilyen helyzetben nehéz kamatot vágni. És tulajdonképpen a tőkepiac többi szegmensére is ez lesz érdekes, hogy a Fed egy ilyen, egyébként valamennyire az infláció aljazásából egy ilyen romló inflációs képet árazó helyzetben képes lesz a kamatot vágni, és ugye itt van még egy választási év is, tehát nagyon komplex az a feladat, hogy meg kell oldani, de az kétségtelen, hogy aggasztó az olajnak az áremelkedése, és ráadásul ez egy viszonylag erős dollár mellett következik be, tehát a világ többi részén ez az olajár, ez talán még jobban fáj, mint Amerikában. Úgyhogy ez egy komoly probléma. Itt van mögötte kínálat szűkítés az OPEC plusz részéről, van egy kínai gazdasági javulás, jöttek jó makrodatok Kínából, aztán van egy geopolitikai helyzet, ahol, hogyha mondjuk a hormozi szoros lezáródna, akkor az hát nem segíteni a globális olajkereskedelmet, finoman szólva sem. Szóval vannak problémák, a lényeg az, hogy az inflációs képet rombolja ez a olajár emelkedés.
Mondhatjuk azt, hogy az általad oly sokszor emlegetett malacpersely hatás az működik, tehát hogy gigantikus nyerők keletkeztek nyilván először a káprázatos hetesben, a mesterséges intelligencia sztoriban, aztán az amerikai részvénypiacon szemben a világgal, és mintha az elmúlt egy hónap ezeknek a szétáramlásáról szólna, hogy gyakorlatilag ami attraktívnak tűnik, az napról napra másokat, de mindig így megtalálják és betalálják a befektetők.
Hát igen, hogyha belegondolsz, és nem tök jó megfigyelés, hogy ezek a nagy amerikai mamut papírok, ezek óriási tűzerőt kínálnak a befektetők részére, hogy ebből mást is vehessenek. A Nasdaq 100 index tulajdonképpen bő egy hónapja nem csinál semmit, ugye?
Így van.
Ami egyébként tőle nagyon szokatlan, én azt gondolom, hogy ettől az indextől nem ezt várjuk. Azt várjuk, hogy valamerre mozogjon, vagy felfelé, vagy lefelé. De...
És már az Nvidia is egyre jobban beszorul. Tehát tényleg nem volt olyan napja az évnek mondjuk a korábbi szakaszában, mondjuk ezt inkább februárban, március elején, hogy nem mozgott volna 40-50 dollárt, mostanában pedig kezd már beállni akár órákra 5-10 dolláros range-ekbe, és ugye ez egy nagyon szétspekulált olyan papírról beszélünk, ami 79% pluszban van még jelen pillanatban is az évben, tehát minthogyha ebben a befektető érdeklődés így kimenne ezekből a dolgokból.
Igen, viszont valamivel pénzt kell keresni, tehát mondjuk az Nvidia vagy egyéb részvények rallyán felhízott befektetők keresik a célpontokat, és hogyha belegondolsz, akkor mondjuk az éves globális ezüst piac az nagyjából 20 milliárd dollár, tehát amennyi ezüstöt kibányásznak és amit felhasználnak, az nagyjából ez nagyságrend. Persze ott vannak a korábbi években kitermelt nemesfémek, de annak a nagy részét tartják, szóval ezek a számok azért eltörpülnek mondjuk egy amerikai megacap részvény piaci értéke mellett, és akkor ugye egymás mellé tesszük a kettőt, akkor látszik, hogy milyen könnyű mozgatni ezeket a viszonylag illikvidebb.
Igen, ez a nyitó óra forgalma általában az Nvidia-ban. Tehát ez nagyon-nagyon durvák azért tényleg, ha a számokat így egymás mellé rakjuk.
Szóval keresik a sztorikat a befektetők, ezt most a nyersanyagpiacon találták meg, de egyébként az amerikai energiaszektor, az olajpapírok is nagyon jól teljesítenek. Az érdekes, hogy idén 16%-ot emelkedett ez a szektor, és ezzel szemben mondjuk egy Nasdaq 100 index csak nagyjából 8-at. Tehát a dupláját hozták ezek a büdös szennyező olajrészvények, a világ megváltó technológiai szegmensnek. Nyilván a chipgyártók ezenből azért sokkal többet mentek.
És minthogyha a mesterséges intelligencia sztoriban is azért egy kicsit térjünk rá az amerikai piacra, mert tök érdekes, hogy ott is ez a fajta szétáramlás figyelhető meg, tehát a második, harmadik vonalat kezdik betalálni a befektetők, de azokat nagyon intenzíven, mert ugye ott is az van, hogy a kisi cégeknél kevés pénzzel, de nagyon nagy mértékben mozgathatóak az árfolyamok.
Igen, hát ezek közé tartoznak a memóriagyártók, Micron Technology, Western Digital, ezek nagyon szépen mentek, főleg a Micron, vagy éppen a Dell, ami egy nagyon jó jelentésre, ráadásul Jensen Huang Nvidia vezér által külön is kiemelve egy óriási rallyban keresztül, egy kisebb korrekció után tegnap széttépték ezt a részvényt újra. Tehát igen, ezt a nem nevezném talán B-válogatottnak, mert egyébként ezek is nagyon jó cégek, nyilván nem ők a vezetői, vagy a legnagyobb szereplői ennek a szektornak, de nagyon fontosak, ezeket kezdték el veszegetni az első, vagy legismertebb szereplők után.
És minthogyha teljesen érdekes, hogy mondtad ezt, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, de ennek ellenére, minthogyha egy ilyen bonanza lenne a nemzetközi kockázatvállalásban. Én tök véletlenül most így rátekintettem a Bloomberg monitorunkra, és láttam, hogy a január végén 0,93-on álló euró-svájci frank ráta 0,98-ra felment, és gyakorlatilag megállíthatatlanul áramlik az euróba a pénz. Azért a szinteket kezeljük fenntartással, mert ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, vagy inkább 15 évvel ezelőtt, hogy ez a paritásnak a svájci frank lesz az erős oldalán, azért az meredek lett volna.
Igen, hát egyébként látszik az infláció csökkenés Európában, ezen belül Svájcban is. Pont ma reggel jött ki egy nagyon alacsony inflációs adat Svájcból, év per év csak 1%-kal nőttek az egyébként nem túl alacsony svájci árak, tehát tényleg azt gondolhatjuk, hogy innen azért nehéz növekedni. De a lényeg az, hogy a svájci kamatvágás pár héttel ezelőtt az egy teljesen indokolt dolog volt, és jöhet is még erre további ilyen jellegű lépés, úgyhogy a frank gyengül vissza a paritás irányába, de egyébként Európában is a vártnál kisebb inflációs számok jöttek, tehát kezd megágyazni a makrokörnyezet a kamatvágásnak. Itt tényleg ez az emelkedő olajár lehet probléma, hogyha ez nagyon begyűrűzne az árakba, akkor azért az a kamatvágási várakozásokat fékezheti, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy hát egy nagy kérdés egyébként, ha már itt a jövő hétről beszélünk, hogy vannak olyan hangok, hogy kellene Európában már most áprilisban kamatot vágni. Jövő csütörtökön lesz az LKB következő ülése. Nagy meglepődnék, ha ez bekövetkezne, de nem lehet ezt sem kizárni.
Igen, és azért, ha átevezünk az Atlanti-óceán másik oldalára, azért két nagyon-nagyon fontos makroadatot kapunk, ugye? Tehát itt érkezni fog most pénteken a teljes munkaerőpiaci riport, és 10-én jövő szerdán pedig egy inflációs szám, ami fontos lesz szerintem most.
Igen, mert a január-február bizonyos szempontból torzíthatja az inflációs képet. A március, ha úgy tetszik, már egy tiszta hónap, akkor már jobban látjuk majd az inflációs trendeket, és hát erről folyik a legnagyobb vita, hogy fellángol-e újra az infláció, ezenből a szolgáltatási infláció, vagy pedig nem, csak évelei árkiigazítások voltak, úgyhogy talán erre kapunk majd választ jövő héten. Biztosan lesz ennek piacmozgató hatása.
Tomi, nagyon szépen köszönöm ezt a mostani beszélgetést, és Donald Trumpot, mint témát direkt hagytuk ki, kicsit meg is spoilerezem ezzel a jövő hétfőnket, ugyanis egy teljes adással készültünk az amerikai elnökválasztásról. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz föl a Concord Podcast Spotify és Apple csatornájára, illetve a Concord csoport YouTube csatornájára. Emellett olvassátok az írásainkat a concordblog.hu-n. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet!